Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában Bátaszékváros látnivalóival ismerkedünk. A település Tolnavár megye délkeleti részén a Duna ártere és a szekszárdi borvidék szőlővel beültetett vonulatai között fekszik. Meghatározó és kiemelkedő pontja a település központjában található plébánia templom. Ha csak áthaladunk a városon, akkor is megkerülhetetlen, hatalmas méreteivel, sárga és vörös téglából emelt neogótikus falaival, égbetörő tornyával szemet vonzó látványt nyújt. Az ország 8. legmagasabb épülete, olyanok előzik meg többek között, mint az Esztergomi Bazilika, a Parlament vagy a Semmelweis Egyetem főépülete. A 82 méteres torony magasság miatt a Dél-Dunántúl egyik legmeghatározóbb építészeti látvány eleme. Keleti oldalfala mellett az egykori cikádori monostor romkertje található, melyet az 1990-es évek elején tártak fel a régészek. A templomkertben Sümegi Józseffel, a bátaszéki plébánia diakónusával sétálunk.
Hofhauser Antal, aki a tervezője volt a magyarországi neogótikának, Budapesten is nagyon sok alkotása van, az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt, hogy az ő tervei alapján készült a templom.
Az egész téglakívül.
És téglagótika, így van, téglagótika.
Előbb a romkertet nézzük, menjünk időrendben, és utána a templom. Tehát a templom mellett, bal oldalon, hogyha szemben állunk, egy romkert látható kiemelt falakkal, ugye, ami azt sejteti, hogy itt valamikor egy régi szakrális épület állt. De mi volt itt egykor?
Ugye 1142-ben II. Géza király ciszterci monostort alapított itt Bátaszéken. Ez volt Magyarország első ciszterci monostora. A ciszterciek Heiligenkreuzból érkeztek, de ez a monostor még Szent Bernát, a rend szellemi alapítójának az életében épült meg. Tehát ugye a Szitu a központ Burgundiában, és Magyarországon is megjelent a rend még Szent Bernát életében. A ciszterciek egyébként egy bencés reform mozgalom volt, amely külön rendé is vált, és úgy akarták megkülönböztetni, vagy megkülönböztették úgy is magukat a bencésektől, hogy Jákkal ellentétben például, ha ránézzünk az alaprajzra, itt nem félköríves a szentélyzáródás, hanem egyenes. Hiányzik a két nyugati torony, mint Ják esetében is, illetve minden ciszterci templom rendelkezett kereszthajóval. Tehát ez is egy tipikus, típusos ciszterci templom, amelynek két része van, ugye a laikusok tere, ugye ezt látjuk, ezt itt a megemelt járószinttel különítettük el, illetve a felszentelt szerzeteseknek a kórusa, és ugye úgy jutunk be a szentélybe.
Ez volt itt a bejárat, ahol most állunk?
Igen, ez a 12. századi bejárat, amelyhez karrarai márvány lépcsőket használtak föl. Ezeket az ásatáskor meg is találtuk, hogy ezek igazában fölfűrészelt római szarkofágoknak az elemei voltak, tehát korábbi koroknak a művészeti alkotásait használták föl. Egy nagyon szép románkori bélletes kaput látunk itt, amely, most ez azért érdekes egyébként, hogy cikádor, a ciszterci építészetnek még egy korábbi szakaszához kapcsolható, hiszen a gótikát azt a ciszterciek honosítják meg, ugye Európában. Ez viszont még egy tipikus román stílusú, dongaboltozattal ellátott templom volt. Tehát ez egy korábbi, egy archaikusabb építészeti hagyományt őriz.
Hát itt is megvolt a három hajó, ugye most a főhajó tengelyében állunk szemben, lehetett egykor a szentély, és volt két keskenyebb. Ezek pedig oszlopok lehettek,
ezek
itt két
pillérek,
oldalon?
Pillérek? Igen, ezek pillérek, ezek választják el. Egyébként ami érdekesség még, hogy ugye az anyaapátság az Heiligenkreuz volt, ez Bécs melletti Heiligenkreuz apátság. Amikor itt a feltárás volt, akkor elmentünk Heiligenkreuzba, és ott lemértük a távolságokat, pillér nagyságokat, és ugye az volt az érdekes, hogy szinte centiméterre megegyezik a Heiligenkreuzi templom a cikádorival, tehát ez abból is, azt is lehet ebből következtetni, hogy valószínű, hogy amikor végeztek az építőmesterek Heiligenkreuzban, akkor eljöttek cikádorra, és itt is fölépítették ugyanazt. Ezek a vaskos pillérek is azt mutatják, hogy az egész épület dongaboltozattal volt ellátva, és ezek a pillérek tartották igazában a dongaboltozatot.
És ez egy időben eltűnt a föld színéről, tehát nem volt, lerombolták teljesen?
Tehát a törökök várra alakították át, benne laktak, és a török kiűzésekor itt egy romhalmaz volt, hát mint Magyarországon sok helyen, és a betelepülő németeknek templomra volt szükségük, ezért először a szentélyt, majd a főhajót helyreállították, és hosszú ideig ez volt a településnek a plébánia temploma.
1903, és utána...
akkor bontották, tehát amikor mellette közben megépítették az új templomot a kolostor helyén, és elbontották ezt a templomot, és itt egy park volt igazában, tehát amikor az ásatások elkezdődtek, akkor még parkban kerestük cikádornak a helyét, és ugye sikerült 1993 és 96 között feltárni. Dr. Walter Ilona, régész professzorasszony vezetésével folytak itt az ásatások, és hát a tanítványai gimnazisták segítségével, ugye ez egy nehéz időszak volt, az a 90-es évek közepe második fele, tehát nagyon nagy összefogással, anyagi segítséggel is készült tulajdonképpen a feltárás, és 2001-ben egy kormányzati támogatás segítségével sikerült magát a helyreállítást megvalósítani romkert formájában. Schönerné Puszta Ilona tervező asszonynak, a műemlékes tervező asszonynak a tervei alapján úgy alakult, ugye látszik is egyébként, hogy meddig eredetiek a falak és honnan kiegészített, így, hogy ilyen másfél-két méter magasra emeltük ezeket a falakat, így olyan térélménye van az embernek, amikor bemegy, tehát olyan élménye van, mintha valóban templomba lépne be. Egyébként ma is használjuk, tehát van funkciója ma is. Például a liturgiáknál mondjuk egy gyertyaszentelő, egy búzaszentelési körmenet, parkaszentelés, virágvasárnap, az innen indul, és úgy vonul be a templomba.
Ez a templommal együtt, a mostani álló nagy templommal, a neogótikus templommal együtt be van kerítve.
Alkot, egy abszolút együtt kezelhető. Alkot, igen.
Templomkert van hozzá, hangulatos. Próbálom megnézni, hogy most egy ilyen magaslatra, hogyha fölérkezünk, hogy valahol összefüggés van-e a régi, illetve a mostani templom épület között, de úgy látom, hogy nincs. Ugye nem érnek össze a falak.
Mert ugye ezt, amikor az újat építették, ez még állt. És amikor tehát akkor bontották le, amikor az új templomot felszentelték.
Keletre néz a szentélye.
Igen, természetesen mind a két templom. Kihasználták ezt a tájulási lehetőséget itt.
A romkert után hamarosan az épület belső terében folytatjuk a beszélgetést Sümegi Józseffel, a Bátaszéki gimnázium igazgatójával.
Lépjünk be a nagy templomba. Bal oldalon egy feszület, szintén még gótik betűkkel a feliratok. Másik oldalon is szenteket látunk szobora ábrázolásban. És itt is van egy bélletes kapu.
Bélletes kapu, ez a neogótikának is a jellegzetessége.
Nagyon szép díszítések, és óriási nagy kapu. Fakapu, amin most belépünk. Ő nagyon szép templom belső fogadja a betérőket. Itt is megvan a háromhajós kialakítás.
Igen, tehát ez egy háromhajós neogótikus boltozott templom, amely 1903-ban szenteltek föl, és amelynek a festése is különleges. Bátori Blaskovics Mihály festőműhelye, szabadkai festőműhelye készítette.
Üvegablakokat látunk ugye a felső
részén. Az üvegablakok Róth Miksa és Walter Gedeonnak a budapesti üvegfestészetében készültek. Ugye a szentélynek az üvegablakait most azok restaurálás alatt vannak, majd csak a északi mellékhajóban láthatjuk az eredeti ablakokat, hogy milyenek lehettek.
És hogyha rátekintünk az oltárra, ugye ott is visszaköszön a gótika, a neogótika. Én távolról úgy láttam, de ugye most, ahogy közeledünk, kirajzolódik, hogy ez nem szárnyos oltár, de én annak is
nem
el tudtam volna képzelni. Nagyon szép, hasonlít, igen.
Igen, tehát ez fülkés oltár, szoborfülkék vannak elhelyezve. Mint minden ciszterci templomot, ezt is Szűz Mária tiszteletére, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték. Nagyon érdekes egyébként az oltároknak a koncepciója. Ugye itt zömében német ajkúak laktak, de az oltároknak a koncepciója nagyon magyar. Tehát ők nagyon magyar érzületűek voltak. Nézzük meg, hogy a főoltáron például Szent István és Szent László, a két mellékalak, a lányok oltárán Szent Margit és Szent Erzsébet, a fiúk oltárán pedig Szent Imre herceg. Tehát az árpádházi szentek ugye majdnem 100%-ban képviseltetve vannak. Ugyanakkor a német szenteknek is megvan a tisztelete, ők pedig az üvegablakokon kaptak helyet, a 14 segítő szent, csak ugye nem látjuk a többit, mert azok most itt vannak leszedve. Tehát ezeken az ablakokon ezek voltak.
Megfordulunk, szemben pedig az orgonát látjuk. Jaj, de szép!
5400 sípos, három manuálos orgona.
Több csúcsa van most,
ahogy csúcsa nézzük. Van. Ez is egy neogótikus építményben van elhelyezve, tehát egy gyönyörű versenyorgona.
És középen egy angyal harsonát tart a kezében.
És a háta mögött is a rózsa ablakon az angyaloknak a kara, ugye 9 kara látható, középen pedig a középső elemben, ha egy picit följebb állunk, akkor látjuk, ugye Dávid király és Szent Cecília, ugye a zenének, az egyházi zenének a védőszentje kapott helyet, az az ablak már restaurálva van. A főoltáron vannak olyan különleges faragványok, mint például itt Szent István királynak a szobra alatt, amelyek akkor annak idején, ugye a párizsi világkiállításon, ugye Bencz úr Gyula hozta el akkor a Vajk megkeresztelése című festményével a nívódíjat. Ugye ez akkor híres volt nagyon annak idején is, és ezt például fába metszették itt ebben a templomban, tehát ez Bencz úrnak, a Bencz úr képének a fába metszett eleme. Valószínű, hogy elvárás volt, ezt akarták, hogy itt megjelenjen. Igen.
Ide egész az oltár alá jöttünk most, a lábainál állunk, és most föl kell rá tekinteni, és most hát rajzolódik ki, hogy milyen magas, igen, mekkora, igen, alkotás ez. A szobrok is fából készültek, minden dísz faragott. Halványzöldes a templom belseje.
A templom egyébként szekkó technikával készült, de van benne egy freskó ciklus. Ehhez a freskó ciklushoz tartozik a 12 apostolnak a mandorla képe, illetve van egy olyan képciklus, amely körbefut, ugye az angyali üdvözlet, ott van a betlehemi jelenet, Jézus a gyermekekkel itt a háborgótengeren, itt a szentélyben viszont helyet kapott két kép, amelyik közül, ez benne van a művészettörténeti albumokban is, a levétel a keresztről. Ugye általában a piétát azt nem így szokták ábrázolni, hanem Jézus Mária ölében fekszik. Ez egy nagyon különleges ábrázolása. Talán az egyik legjobban sikerült képe Kriklernek. Itt a kereszt tövében lepedőre lefektetett Krisztus mellett láthatjuk Máriát, és körülötte pedig ugye János apostol, illetve már előkészülnek a temetésére, ugye látható háttérben Arimatea József a képen egy ilyen szelencében illatszereket hoz, illetve még egy kép van, ez se rossz egyébként, ez pedig az asszonyok a feltámadt Jézus sírjánál. A szentélyből egy kápolnába lépünk most be, amelynek az a különlegessége, hogy itt helyeztük el Zala Györgynek a csillárát. Ez eredetileg a Pécsi Székesegyház részére készült, készítette Zala György, de ott nem került felhasználásra. Akkor még nem volt nagy neve. Viszont a pécsi püspök a megmaradt liturgikus tárgyakat azt elajándékozta, így került bátaszékre. Eredetileg itt lógott középen, de mivel takarta a Szűz Máriát, ezért a 20-as években levették, és egy ládába volt, de amikor kiderült, hogy ez Zala György alkotás, akkor úgy gondoltuk, ezt csak meg kéne mutatni, és akkor így került. Ez egy korona alakú csillár, gyönyörű szép.
Ezt a kis mellékkápolnát használják, mert ugyanúgy be van szépen rendezve, csak kicsi.
Téli mellék, itt lehet fűteni.
Van-e a templomnak altemploma?
Nincsen. Nincs altemplom. Ugye mi itt egy mély területen vagyunk, elég magas a talajvíz, tehát itt nem nagyon lehetett altemplomot kialakítani.
És ez a kis harang itt templomon belül?
Ez egy nagyon modern alkotás egyébként, de jól illik a templomnak a stílusába. Ez egy környező kis településen lévő kápolnának a harangja. Ugye itt a 60-as években nagyon gyakran ellopták a kápolnákból a harangokat, ezért az akkori plébános ezt levetette ezt a harangot, és ez itt volt valahol raktáron, és ez egy ilyen erdélyi típusú kis házikó, amit készítettek a harang számára. Liturgiákon ezt használjuk például csengő helyett. Tehát itt csengő helyett ezzel. Igen.
De van harang, rendes harangok persze, vannak hogyne, a templomtoronyban?
Hogyne, ketten.
A települési értéktár elemek között is olvashattunk nagyon sok szakrális pontról, kápolnákról, útmenti keresztekről, igen, olyan helyszínekről, amelyek itt Bátaszék környékén találhatóak. Ezek közül néhányat kiemelne, tanár úr, hogy föl lehet-e például egy sétára fűzni ezeknek a helyeknek a meglátogatását?
Igen, természetesen, és nagyon különleges dolgok vannak ezek között, tehát hogyha valaki például úgy eljön ide, hogy mondjuk egy délutánt itt töltene, akkor érdemes az Orbán kápolnához kisétálni. Ugye ott van a Molyhos tölgy is, amely az európai fája volt pár évvel ezelőtt. Ez az útvonal egyébként egy körülbelül egy órás séta oda, ott gyönyörű kilátás nyílik az egész környező tájra, Sárközre, de útba lehet ejteni a Kálvária kápolnát, amely azért különleges, mert Magyarország azon kevés síkvidéki kálváriái közé tartozik, amelyet a 18. század első felében nem dombon építettek, hanem völgyben, Tolnai dombságban, tehát útba lehet ezt a kápolnát ejteni. Egy nagyon szép barokk, tehát gyönyörű barokk emeletes épület, amelyben úgy alakították ki a Kálvária hegyet, hogy lépcsőn lehet fölmenni a Kálvária kápolna tetejére, és ott van a kereszt, a három kereszt elhelyezve és a mellékszobrok. Tehát útba lehet ezt is ejteni, illetve ki lehet menni az Orbán kápolnához, ahonnan még egyszer hangsúlyozom, gyönyörű kilátás van, illetve ezért Szent Orbán tisztelet szőlőhegy volt valamikor a 18. században.
Szent Flórián szobor van, Szent Háromság szobor, és hát számos kereszt, útmenti kereszt itt a környéken. Ezeket a kereszteket jellemzően családok állították?
Igen, ezeket családok állították általában fogadalomból. Ez egy nagy divat volt a 18. század végétől, főleg a 19. században, és ezeket ápolták is, tehát a kereszt helyek azok egyházi tulajdonban voltak, és ők maguk gondozták ezeket a kereszteket. Sokakat föl is újítottak.
Sümegi József diakónussal sétánkat néhány perc muzsika után a Város Egyházművészeti gyűjteményében folytatjuk. Számvevőség egykori épülete ma a település gyűjteményeinek ad helyet. Emeleti részén található az egyházművészeti kiállítás, melynek darabjai között különleges zászlók, miseruhák, ötvös művészeti tárgyak és szenteket megjelenítő, ám nem szokványos festményábrázolások is láthatók.
1992-ben, amikor a ciszterciek 850 éves letelepedését ünnepeltük, akkor volt egy ideiglenes kiállítás a plébánia közösségi házában. És ez olyan sikeres volt, ugyanis olyan értékes darabok kerültek ott bemutatásra, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes volna állandó kiállítássá tenni, és a templomnak az oratóriumában volt ez a kiállítás, csak sajnos ahhoz egy sigalépcső vezetett, elég pici is volt, ezért alkalmatlan volt arra, hogy például egy buszos csoport oda azt megnézze, illetve akik mozgáskorlátozottak volt, azok nem tudtak oda fölmenni. És többször felvetettem a polgármester úrnak, hogy ez egy olyan különleges gyűjtemény, hogy érdemes volna ennek egy méltó helyet keresni, és akkor így született meg az ötlet, és 2024-ben a Városnaphoz kapcsolódóan nyitottuk meg ezt a kiállítást, itt a számvevőségi palotának az emeleti, teljes emeleti részén. Itt egyébként kiállító tér volt korábban, a Helyi Értéktár Bizottság munkájának volt itt egy bemutató tere, illetve Bátaszék szülöttének, dr. Herman Egyed premontrei kanonok professzornak van itt egy emlékszobája. Most igazából ez is hozzákapcsolódik a kiállításhoz. 18. századra visszanyúló gyűjtemény, amelyben bemutatjuk Bátaszék és környékének barokkori emlékeit, bemutatjuk a 19. század végét, ez egy különleges korszak, hiszen itt egy óriási templom épül, és Bátaszék nagyon komoly kulturális gazdasági élettel is rendelkezett a 19. század második felében végén. Ennek az emlékeit, illetve helyet kapott egy picit a 20. század is, egyházművészeti vonatkozásai. Mindezek a tárgyak, ugye a bátaszéki plébánia gyűjteménye, illetve a hozzátartozó településeknek a gyűjteményéből származnak, és hát itt nagyon különleges dolgok vannak, például ezek a 18. századi miseruhák. Igen, ezek szövöttek egyébként, tehát ezek szövött miseruhák, ezek még a 18. századi apáti viseletnek a részei, de például itt van az a díszes palást, amiben az 1903-ban megépült templomot fölszentelték, illetve itt van az a miseruha garnitúra is, amely szintén a fölszenteléshez kapcsolódik.
Ez a palást rajta volt a
püspökön? Azon a püspökön, aki fölszentelte, ezt erre az alkalomra készítették.
Konkrétan erre az alkalomra készült. Nagyon szép, mondjuk el, hogy ez méretes palást, félkör alakú, a felső része van hímezve,
aranyjal
hímezve, illetve van egy, ez a hátára simul,
hátrészen
egy dísz, igen.
Ami szintén aranyjal van hímezve, de körülbelül 1 kiló aranyat hímeztek bele.
És van mind a két oldalon két stóla.
Igen, ami hozzá kapcsolódik, így van.
Az önkéntes tűzoltó testületnek a zászlaját látjuk.
Fönt pedig zászlók vannak elhelyezve, szintén a 18. század közepétől egészen a 20. század elejéig van, 1932-es is, ugye az olvasóköri zászló. Itt, ami nagyon-nagyon különleges, az a 18. századi Orbán pápa zászló, ugyanis ez Tolna megye első település ábrázolása, mert a pápa lábához odafestették Bátaszék akkori látképét.
Bal oldali részen ott láttuk a tolnai dombvidéket, és talán...
Ott van Orbán kápolna, szőlőhegyek, tehát ahogyan a Bátaszékre a németek betelepültek. Akkor itt is van még két különleges zászló, az egyik az önkéntes tűzoltó egyesületnek a zászlója. A megyében az egyik legrégibb, legtávolabbi múltra tekint, vissza legkorábban alapították, illetve a legkülönlegesebb zászlónk, ez 1848-ból való. Ezt... A bátaszéki céhek készítették akkor, amikor testületileg beálltak a nemzetőrségbe, és ez tulajdonképpen, ez valószínű, hogy a környékbeli csatározásokban is részt vett ez a zászló, tehát ez egy 48-as relikvia.
Rá van írva, hogy a becsületes bátaszéki ács és bádogos céh zászlója 1848-ból. És itt a tűzoltóknál természetesen Szent Flórián, ez is szinte kidomborodik a hímzés.
Ez bronz hímzés, tehát 19. század végi bronz hímzés. És még egy zászlóban, ami különleges, ez a Mária Celli társulatnak a zászlója. Ugye a bátaszékieknél szokás volt a 18. századtól, hogy megtartották a kapcsolatot a német nyelv területe, egy zömébeli német település volt, és ők gyalog mentek Máriacellbe zarándokolni. És ezt a zászlót vitték, tehát ez volt a zászlajuk. És hát itt pedig az új templom részére készült miseruha garnitúrák, hát ezek is csodálatosak egyébként.
Mindegyik más színű, ahogy mindegyik látom, más színű, más díszítésű. Alkalomhoz
tehát próbáltunk bemutatni mindegyikből egyet-egyet. Most nyilván az a gyűjtemény, amely rendelkezésre állt, az ennek sokszorosa. Tehát jelenleg is fiókban van, tehát tízszerese. Tehát mint amit itt mondjuk látni lehet, de ez mondjuk reprezentálja azért a textil művességet.
Egyébként a plébános úrnak most is hasonló ruhatára van?
Most is, de ez most már nyilván modernebbeket használnak, tehát ezek a stílusú ruhák, amiből itt kiállítottunk, ezek ma raktáron vannak.
És akkor itt lehet átlépni a következő terembe. Egyéb... Szakrális tárgyakat látunk már vitrínben.
Ez a terem azért érdekes, mert ugye itt mutatjuk be az 1903-ban épült bátaszéki új plébánia templomnak, tehát a neogótikus, most is álló plébánia templomnak a kincstárát. Néhány olyan szobor, amely Leivis Róbertnek a műhelyéből került ki, és jelen pillanatban nincs liturgikus használatban, tehát aki a templomban mondjuk nem tud bemenni, az itt is láthassa ezeket a művészi alkotásokat, illetve ez a vitrin különleges, hiszen itt helyeztük el a felszentelt templom, 1903-ban felszentelt templom részére készült összes tehát az ötvöstári garnitúrát. Ami különlegessége ennek az ötvöstári garnitúrának nem csak a neogótikus monstrancia, kelyhek, keresztek egyéb, hanem van egy olyan könyv, amiben 1903-ban, akik a templom felszentelésén részt vettek, azok beírhatták a nevüket. Tehát ebben benne van 1903-as bátaszék akkori lakosságának a neve is.
Ezt jó lenne kinyitni időnként egy-egy, de megnyitni, hogy legalább igen. El tudnánk olvasni benne néhány.
Ez azért is különleges, mert maga is egy ötvös művészeti alkotás, maga a könyv is, és a Holdonner Ferenc, az akkori plébánosnak a monogramja szerepel az elején. Egy picit mutatunk itt azért még a 18. századi könyvészetből még, ugye ez a régi könyvtárunknak egy része, illetve látható itt egy olyan láda is, amely az egyháznak a legértékesebb könyveit tartalmazt, a plébániának a legértékesebb könyveit, ezek 17.-18. századi könyvek, és ezek az akkori 18. századi utolsó apátnak, Kolonyi Zsigmond bécsi bíboros érsek volt az utolsó apát itt, az ő könyvtárából származnak.
Ezek csatos könyvek,
ebbe bibliafordítások, Magyarország története, teológiai könyvek és minden egyéb előfordul.
Szobrokat, igen. Csengettyűket, szentelt víztároló, füstölők, kelyhek, feszületek. Lépünk a következő terembe, ez egy világosabb, sőt, itt kell is a világos.
Igen, ez az ötvös tárgyak és a szobor és kép gyűjtemény. Hát itt egy nagyon különleges ötvös tárgy gyűjteményt látunk, amely elsősorban a bátaszék és a környékbeli templomoknak az ötvös tárgyait tartalmazza. Kelyhek, mostoranciák, keresztek, ezeket helyeztük el itt, illetve van egy nagyon különleges kehely, amelynek a Ez Bátáról származik, a Bátai plébánia templomnak a kelyhe, amelynek az a különlegessége, hogy egy kelta kincsleletből, 1900-as évek elején talált kelta kincsleletből készült a kehelynek a kupa részére ez a különleges kosár, tehát a kelta vezérnek az ezüst pereteit használták föl ehhez.
És nagyon jól elkülönül a két rész, igen, mert az alsó rész ez igen. Ilyen aranyszínű, a igen. Maga a kehely, amiben az a folyadék ezüst. Volt, ez pedig ezüst. Igen. És növénymintát, tehát levélmintákat láthatunk.
Ezeket már a 19. században lecserélték a legtöbbjét. Vagy sekrestjéknek a fiókjaiban voltak, vagy például a báteszéki anyag, azt például a II. Világháború alatt a plébánia pincéiben elásták egy ládában, mert attól féltek, hogy esetleg az oroszok vagy a németek elviszik, és ezt ott találtuk meg. Ez egy 22 darabból álló kincslelet volt, amely elsősorban ezüst és arany kelyheket, illetve azt a gyönyörű égkövekkel kirakott monstranciát tartalmazta.
Ez itt szemben különösen tetszik, körben szőlőfürtöket igen, ábrázol, is. Tehát annyira kapcsolódik a tájhoz, a tolnai, igen. Illetve a bátaszéki tájhoz, a szőlőtermővidékhez. Ez is gondolom minden a környékről
igen, ez
van.
Igen, a környékről. És akkor ebben a teremben látható a lebontott, tehát a mai plébánia templom, tehát a bátaszéki nagyboldogasszony plébánia templom előtt lebontott, vagy építésekor lebontott barokk templomnak a berendezési tárgyai, amelyek környező kápolnákba, templomokba kerültek ki, onnan hoztuk be őket ide, és egy kis ízelítőt ad a 18. századi bátaszék művészeti vonatkozásairól. Például az egyik mellékoltár kép, ugye Nepomuki Szent János tábrá,
Nepomuki Szent János fején én mindig kalapot látok. Igen, ezen a képen nincs, le van véve. Igen. A könyvön helyezkedik el.
A könyvön helyezkedik
el. És mit tart Szűz Mária?
A nyelvét. Ugye ő a titoktartásnak a szentje, és szimbolikusan a nyelvét ajánlja föl Máriának, és azért is van valószínű a sapkája a könyvre, a szentírásra elhelyezve.
Ezt az ábrázolásmódot még nem láttam.
Nagyon ritka. Igen, ez egy nagyon ritka ábrázolásmód. Az a hagyomány, hogy ezt a Mária szobrot a bátaszékre települő németek magukkal hozták Schwarzwaldból. Elképzelhető egyébként, mert a 17. század végén készülhetett maga a szobor. Ezt itt őrizték a templomban, és ugye ez a baldahinja, ez arra szolgált, hogy ő körmenetekben, például vállon körbe lehetett hordozni magát a szobrot.
Mária a földgömbön áll, egy fél földgömbön, igen. Egy fél gömbön, és a lábánál pedig a kígyó.
És akkor még két különleges kép van a képek közül. Az egyik palermói Szent Rozália, amely az Orbán kápolnának a Predella képe volt eredetileg. Őt pestis járványok idején hívták segítségül, és az azt is mutatja, hogy maga az Orbán kápolna, ugye Bátaszék határában a Szőlőhegyen fogadalomból járvány idején épült, illetve a Szent Orbán pápának a 18. század első felében vagy közepén festett oltárképe szintén itt helyezkedik el, amelynek az az érdekessége, hogy a háttérben egy német tájat látunk. Elképzelhető, hogy még emlékeztek arra a környékre, ahonnan a németek ide települtek, és talán emlékezetből festették meg azt a tájat, ahonnan a bátaszékre települtek a németek.
Igen, bal oldalon egy hegyvonulatot látunk, egy folyóval, híddal, jobb oldalon pedig egy kis kápolnát, templomot. Igen. Tehát kicsit igen. Tájkép jellege is van, de a fő alak az Szent Orbán. Egy szőlőfürtel a jobb kezében.
Igen, hát ő a szőlőhegyeknek a védelmezője, ugye az utolsó fagyos szent, ismerjük a...
És akkor van még egy... szoba.
És akkor a befejező termünk, hát, ugye ez a termünk, ez Herman negyednek állít emlék. Herman negyed történész volt, premontrei szerzetes, jászolvári premontrei szerzetes volt, aki történészként a Szegedi Egyetemen tanított, a Szegedi Egyetemnek rektora is volt a német megszállás idején, majd az 50-es években bátaszékre kényszernyugdíjazásra került, itt halt meg, és a hagyatéka az itt maradt, tehát itt látható, hogy a szobájának a berendezése, könyvtárának egy része, azok a dokumentumok, ezek a doktori oklevelei, illetve a nagyon kiterjedt levelezése is néhány kép az életéből. 50-ben megfosztották minden, tehát nem taníthatott, eltiltották a tanítástól, és igazából pénzbeszedőként, tehát ilyen egyházi pénzbeszedőként működött itt a bátaszéki plébánián, még nem is misézhetett nyilvánosan.
Hogyan látogatható ez a gyűjtemény?
Bejelentkezéssel a könyvtárnál kell bejelentkezni, és akkor lehet vezetést is esetleg kérni.
A bátaszéki egyházművészeti kiállítás darabjairól Sümegi Józsefet, a II. Géza gimnázium igazgatóját kérdeztem. Bátaszék település értéktára több mint 90 elemet tartalmaz, és 10 éves gyűjtő munka eredménye. Vannak látható, hallható, kézzel fogható, ízlelhető elemek. De több olyan is, melynek ma már csak az emléke él, ám egykor a város életében meghatározó volt. Az elemeket felsorolni is sok lenne, így csak néhányat választottunk ki közülük, Sági Lajosnéval, a Keresztély Gyula városi könyvtár igazgatójával és a helyi értéktár bizottság tagjával.
Igen, volt Bátaszéknek téglagyára, és ha visszagondolok arra, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt is, de 40-50 évvel ezelőtt, akkor bizony nagyon sok ház épült Bátaszéken, bátaszéki téglából és bátaszéki cserép. Például a mi saját házunk is egy ilyen konstrukció, és nagyon sokan jöttek és vitték vidékre. De ez a téglagyár sajnos már nem működik. Tehát érdekes dolog, mert ugye értékekről beszélünk, mindenképpen fel kellett vinni az értéktárba, mert ez egy nagyon fontos eleme volt a településnek már annál az egy oknál fogva is, hogy nagyon sok embernek adott helyben munkát. Tehát ez egy fontos dolog volt.
Bátaszéki pecsenye, ez pedig egy gasztronómiai pont.
Gasztronómia is biztos, hogy kettő lesz, a bátaszéki rizs, meg a bátaszéki pecsenye.
Miből készül? Tudjunk meg róla néhány információt. Pecsenye, ez valami húst sejtet.
Igen. Marha felsárból készítjük gombával, füstölt szalonnával, ecetes uborkával, vöröshagyma, zsír, paradicsom, tehát egy ilyen kicsit lecsós alap.
Igen. És az alakja olyan, mint egy töltött hús.
Így van, mint egy töltött hús.
Igen, szépen fel van tekercselve és szeletelve.
És így fogalmaztuk meg, hogy helyi gasztronómiai specialitás, amely országosan is ismert. Ez az egyik, a másik, amit az előbb elkezdtem mondani, ez pedig nem más, mint a bátaszéki rizs. Ez szintén ugyanígy, hogy helyi, amely országosan ismert és régi. Van egy ilyen könyv, egy kiadvány, hogy régi étkek, mai ízek, ebben tájjellegű receptek vannak, és ez Gundel Imre összeállításában 1970-ben adták ki.
És abban már benne van a bátaszéki rizs.
A bátaszéki rizs abban már benne van, igen.
És ez úgy rizs, mint rizs, ahogy ismerjük,
igen,
a rizst.
Igen, igen, igen.
Valamivel keverve van.
Így van, igen, majd haladunk oda, és akkor ott is bele fogunk nézni, ezt majd utána visszarakjuk. Azt írja, hogy lecsósan. A hagymát, amikor lepirítjuk, belerakjuk a kockára vágott húst, lepörköljük, hozzáadunk lecsót, puhára pároljuk, aztán a rizst is ugyanígy felhevített zsírban egy kissé megfuttatjuk, ráöntjük a lepirított húsra, és vizet hozzáadva össze fogjuk a kettőt főzni, viszont, ami a lényeg, hogy mielőtt a hús és rizs megpuhulna, hozzátesszük a szeletelt gombát, és friss jutúrót morzsolunk bele. Aztán, ha elkészült, akkor egy sűrű mátással világos barnára sütjük. A mártáshoz pedig egy vajas rántást készítünk kevés vízzel és tejföllel.
Röviden, amit a tetején van,
igen,
ez hát a tejföl, ami rajta van?
Nem. A tűzről levéve simára keverünk benne egy tojássárkáját. A mártással is azzal öntjük le.
Tehát ez egy főétel, egy komplett főétel, igen, nem igen, kell igen. Hozzá ez hús, mert ebben minden
semmi nem kell. Így van, igen, ezt így önmagában esszük. Igen. És mondom, ez már, ahogy említettem, ez egy 1970-es kiadású könyvben már ez megjelent.
Ezt a bátaszékrist, illetve a másik ételt egy-egy ilyen városnapon megszokták főzni, megkóstolhatják a látogatók?
Most megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, hogy utoljára mikor készítették el, de igen.
Te meg lehessen ízben is ezt kóstolni.
Mert mindennek ellenére nem mindenki ismeri, azt azért valljuk be.
A bátaszéki vasútállomás szecessziós jegyeket és tégladíszítéseket viselő felvételi épülete ipari műemlék védelem alatt áll.
A állomást nagyon szeretjük, valóban érdemes megnézni. Az a különlegessége, hogy ugye a bátaszék vasúti csomópont volt. Annó ment Pécs felé, ami ma már...
Pécsi vonal, bátaszék pécsi vonal már nem létezik.
Nem létezik, nagyon régóta nem működik. Szekszárd, Baja, ja, és nem mondtam még Dombóvárt, bocsánat, mert négy irányba. És ugye hatalmas teherforgalma volt. Hát egy nagy, gyönyörű, szép nagy pályaudvar.
Az épülete régi.
De működik.
A város határában épültek az M6-os autópálya Bátaszék, Geresd, Baranya és Vémind, vagy csak röviden ABCD elnevezésű alagútjai.
Ez az egyik kedvencem, megmondom, hogy miért, mert amikor végeztük ezt a munkát, ugye 2010 óta vannak az alagutak, illetve akkor lett átadva a 6-os autópálya. És amikor zajlott az építkezés, itt Bátaszékről is nagyon sok családnak a férfi tagjai kint dolgoztak. Tehát sokan voltak ott kint. És ugye hallottuk, hogy amikor volt az a bizonyos beomlás, tehát az országos sajtó is mindig Bátaszéket emlegette. És amikor mi dolgoztunk, akkor mondtam, hogy hát a Bátaszék, akkor az a mi alagutunk, hozzánk kötik, akkor vállaljuk így, hogy akkor azok mi vagyunk, bátaszéki alagutak. Akkor ez maradjon is így. És így maradt.
Négy alagút tartozik, akkor így most Bátaszékhez.
Így van, igen. És az első a leghosszabb, itt az A alagút, és a legrövidebb lesz a D. És hát másik kedvencem az alagutak mellett a Tűr István híd. Ez a Bajai Dunahíd. Csak nem tudják az emberek, hogy ennek Tűr István híde neve. Ez a mi Bajai Dunahídunk. És hát azért erről tudni kell, hogy ez régen úgy működött, még az én fiatal koromban is, hogy váltott engedték a vasúti meg a közúti forgalmat. És akkor egyszer innen jött, egyszer onnan ment, és aztán amikor megtörtént, hogy kiszélesítették két oldalra.
Akkor megvan még a vasúti hídja is, és igen, megvan igen, a közúti.
Így van, igen. Csak annyi, hogy most ugye a vasút van középen, ahogy volt is, és két oldalt kiszélesítették, ott zajlik a közúti forgalom. És akkor, hogy miért Bátaszék vitte fel a Bajai Tűr István hidat, mert a megye felkérte Bátaszéket, hogy ezt a az értékfelvitelt csinálja meg. Tehát ennek meg ez a története. És akkor elérkeztünk ide, ahol most éppen beszélgetünk, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár épületéhez.
Ez is egy nagyon szép épület. Igen. Mit érdemes erről tudni? Itt vagyunk a városközpontban, hát, mellettünk a templom, a romkert.
Az uradalmi építkezésből maradt meg ez az épület is. Párja Terézia korabeli épületekről beszélünk, és ugye azt tudni kell, hogy a török idők alatt, tehát ott volt egy időszaka a település életében, amikor egy kicsit kihalt, és akkor ugye az 1700-as években telepítenek be svábokat, onnan ismét elindul a település fejlődése, és aztán ugye, amikor elérkezünk majd a 900-as évek közepéhez, ugye akkor a lakosságcsere, meg egyebek folytán, meg ugye jönnek a székelyek, tehát itt sok minden történik. Mm. Nagyon érdekes is épp ezért a település, mert a legtöbbször, amikor beszélünk róla, akkor ugye mindig így kezdjük, hogy székelyek, svábok, felvidékiek. És akkor ugye van itt azért roma lakosság, itt vagyunk mi magyarok, és akkor ez így ötvöződik, de ami a legkülönösebb és a legszebb az egészben, hogy ez így már tökéletesen így, tehát Bátaszék lett belőle, tehát ez így egybe van.
Keresztély Gyula, ő
Keresztély Gyula, a Gyula bácsi volt a település első könyvtárosa. Tehát 1958-ban a főutcán volt egy picike kis régi termecske, és a Gyula bácsi ott volt könyvtáros.
És ő is hozta létre a könyvtárat?
Igen, az akkori tanács jó voltával, és 61-ben talán akkor költöztek át ide. Ez előtte egy röfösbolt volt.
Hóman Mátyásné Bözsi néni babái szintén a helyi értéktár részét képezik.
Őrizzük őket, de nincs kirakva. A Hóman Bözsi néniről azt kell tudni, hogy ő már sok éve nem él, de amíg élt, addig ő népviseletbe öltöztetett babákat.
Ő készítette a ruhákat is?
A ruhákat ő készítette, igen.
A baba alap volt, és rávarta a ruhát?
Igen, hát ezeket a ilyen félméteres, így van, igen. Aztán amikor kifogyott a babákból, de öltöztetett kisebbet, nagyobbat, neki ez szenvedélye volt. Én nagyon szerette volna ezt a tudást átadni, próbálkozott is, igen, én is szerettem volna megtanulni, de a plisszírozás például nem jött össze, de a Bözsi néni nagyon kitartó volt, és nagyon sok babát, ilyen 60 darab körül vannak a babák száma.
Mi pedig ezt nagyon jó lenne látni.
Igen, egyébként ki volt rakva, csak amikor ugye átrendeztük a kiállított tereket, akkor ez lekerült. Na most mindaz, amiről most beszélgetünk. 2015 évben addigra készült el ez a 94 felvitt érték nagyjából. Akkor voltunk, úgyhogy na most akkor egy picit megállunk, mert a lendület nem az, hogy elfogyott, hanem más irányt vett, és ez a más irány nem más volt, mint készítettünk a számvevőségen, akkor hozzájutottunk már területhez, és ott fölraktuk mindazt az értéket, amit most itt papír alapon látunk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például van zenemű, akkor ott volt egy kazettás magnó, meg lehetett hallgatni. Akkor ugye vannak borászaink, akkor kaptunk tőlük bort, már azóta jó rég, már 10 éve őrizzük, az már egy finom, nagyon érett bor lehet, hogy minden, például az alagutakat, ahogy az ebből említettük, beszéltünk róla, fotókon jelenít. Tehát mindaz, ami ilyen volt, valamilyen, amit tudtunk tárgyilag, amit nem fotóba megjelenítettünk, vagy hanganyagba. És ez a kiállítás nagyon sokáig látható volt, több éven keresztül, volt is szép látogatottsága, csak egy másik kiállítás miatt le kellett szedjük, és onnantól meg már elindult ez a kiállítás lavina, mert hogy akkor jött az egyházművészeti kiállítás, és akkor most így egyelőre ezt most így félretettük. Sajnos nem látható. De úgy gondolom, hogy a maga nemében egyedülálló volt, mert legalábbis nem hallottunk róla, hogy akár a megyében vagy az országban lett volna ilyen, hogy az értékeket egy bizottság megjeleníti. Nekünk ez hál' Istennek sikerült, sok évig látható is volt, viszont terve vettük, hogy ezt ugyanúgy vissza föl fogjuk rakni, és nyilván egy picit fölfrissítjük majd, aztán mindazokkal kibővítjük, ami ezután kerül felvitelre.
A bátaszéki települési értéktár elemeiről Sági Lajosnét, a Keresztély Gyula városi könyvtár igazgatóját és az értéktár bizottság tagját hallották. A hétfői messzelátóban ellátogatunk a város tájházába, megnézzük a német, a felvidéki és a székely tájszobákat. Szó lesz a tolnai település természeti értékeiről, vendégváró és történelmi hangulatot idéző rendezvényeiről, a szekszárdi borvidék jellemzőiről és a dűlőkben zajló téli mezőgazdasági munkákról. Várom Önöket hétfőn, ugyanebben az időpontban. Mára köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.